Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Megalakul szombaton az új országgyűlés, amely várhatóan megválasztja az új miniszterelnököt, az áprilisi parlamenti választáson nyertes Tisza párt elnökét, Magyar Pétert. Az alakulülés tervezett napirendjét most tette közzé az országgyűlés honlapja. Az alakulülés 10 órakor nyitja meg Súlyog Tamás köztársasági elnök, aki a himnusz elhangzása után köszönti a megjelenteket, majd felkéri a legidősebb országgyűlési képviselőt, hogy korelnökként vezesse az ülést. Az áprilisi választáson a Tisza párt 141, a Fidesz-KDNP 52, a Mi Hazánk pedig 6 képviselői helyet szerzett a 199 fős parlamentben. Az új parlamentnek 20 állandó bizottsága lesz, 14-et a kormánypárt, 4-et a Fidesz, 1-1-et a KDNP és a Mi Hazánk elnököl. Az alakulülés végén elhangzik a szózat, a székely himnusz és az európai himnusz, Ludwig van Beethoven 9. szimfóniájának zárótétele az Örömóda. A jelenlévők meghallgathatják a Sükösdi Danubia tambura zenekar előadását is. A szünetben megtartott mandátumvizsgálatot és a mandátumigazolás követően az országgyűlési képviselők esküt tesznek, ezzel megalakul az új országgyűlés, és megszűnik a 2022-ben létrejött kormány megbízatása. Az új kormány megalakulásáig az Orbán Viktor vezette kabinet ügyvezető kormányként dolgozik tovább. Az alaptörvény szerint nemzetközi szerződés kötelező hatályát nem ismerheti el, rendeletet csak törvény felhatalmazása alapján halaszthatatlan esetben alkothat. Megerősített járatokkal készül a MÁV csoport a hétvégi rendezvényekre. A vasúttársaság, az országgyűlés szombati alakulülése, valamint az ehhez kapcsolódó budapesti rendezvények, illetve a tapolcai Ikarusz találkozó miatt országszerte jelentősen megnövekedő utasforgalomra számít. Késve, de megérkezett a repülőrajt, írja az Index portál az ipari termelés márciusi adatait kommentálva. A volumen 6,7%-kal meghaladta az egy évvel korábbit, munkanaphatástól megtisztítva a termelés 3,7%-kal emelkedett, jelentette első becslés alapján a Központi Statisztikai Hivatal. A pénzcentrum kiemelte, a termelés több kulcságazatban is bővült, különösen az elektronikai és az élelmiszeripar teljesített jól. Az első negyed évben 2821 új lakás épült, 4,3%-kal több, mint egy évvel korábban, jelentette a KSH. A kiadott építési engedélyek és az egyszerű bejelentések alapján építendő lakások száma 64%-kal 9291-re nőtt. Már csak nem 1.700.000-en beadták a személyi jövedelemadó bevallásukat, tájékoztatott a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Már csak 2 hét van hátra a május 20-ai határidőig, hívja fel a figyelmet a NAV. Az ESIA rendszerben online néhány perc beadni a bevallást, és ha valaki mégis elakadna, rengeteg segítség áll rendelkezésre a kitöltéshez. Magyarország visszaszolgáltatta Ukrajnának azt a pénzt és aranyat, amelyek az Oszcsat Bank ukrán állami pénzintézet tulajdonát képezték, és amelyeket a magyar titkosszolgálatok márciusban foglaltak le, jelentette be az ukrán elnök a Facebookon. Fontos lépés ez a Magyarországgal fenntartott kapcsolatokban, közölte Volodymyr Zelenszky. Oroszország felrúgta a tűzszüneti megállapodást, jelentette ki az ukrán elnök, ezért Ukrajna az esti katonai és hírszerzési jelentések alapján dönteni fog a további katonai lépésekről, tette hozzá Zelenszky. Az Egyesült Államok átmeneti időre felfüggesztette a Hormuzi szoros hajóforgalmának biztosítására indított műveletet, jelentette be Donald Trump. Az amerikai elnök internetes közösségi oldalán megjelent bejegyzésében részben a teheráni vezetéssel elért előrelépéssel indokolta a döntését. Trump aztán újabb légi csapásokat helyezett kilátásba Irán ellen, ha Teherán nem fogadja el az Egyesült Államok feltételeit, miközben Washington időt kíván adni a tárgyalások lezárására. Az amerikai elnök a katonai művelet felfüggesztését az egyeztetések előrehaladásával indokolta, ugyanakkor jelezte, a támadások a korábbinál nagyobb intenzitással folytatódhatnak megállapodás hiányában. 14. Leo megválasztása után az Egyesült Államokbeli bankjába telefonált lakcíme megváltoztatása érdekében, de nem hitték el neki, hogy a katolikus egyházfővel beszélnek. Idézte fel a történteket Tom McCarthy amerikai pap, akinek beszámolója a pápa szolgálatának megkezdése első évfordulója alkalmából került nyilvánosságra. A Szentatya az összes biztonsági kérdése válaszolt, de az ügyintéző úgy ítélte meg, hogy ez önmagában nem elegendő, és arra szólította fel az ügyfelet, hogy személyesen keresse fel a bankfiókot. 14. Leo azt válaszolta, nem hiszi, hogy erre lehetősége lesz. Változtatna valamit a helyzeten, ha azt mondanám, hogy én vagyok a pápa? Kérdezte. Erre az ügyintéző letette a telefont. Végül az időjárásról. A folytatásban erőteljes gomoly felhőképződés várható, több helyen alakulhat ki zápor, zivatar, a szél sok felé megerősödik. A hőmérséklet a reggeli órákban 12-14, napközben 21-22 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Sziluett. Magazinműsor nőknek.
Dicsőítessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm női műsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a mai adás szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Ha tehetik, töltsék velünk együtt a most következő közel fél órát. Női műsorunk mai adásában nagyon sok szeretettel köszöntöm kedves vendégemet, dr. Pankucsi Márta, jogász, szociológust. Anyák napján beszélgetünk egymással, természetesen mi másról is beszélgethetnénk, mint az édesanyákról és a nagymamákról, azokról, akik számunkra a legfontosabbak. Beszélgetésünket javaslom, hogy kezdjük is egy szép népköltéssel, amely az édesanyákhoz szól, és a következőképpen hangzik. Édesanyám, neked adunk minden évben egy napot, de te nekünk életednek minden napját átadod. Nincsen az égen annyi csillag, se fűszál a réten, mint ahányszor kell, hogy elmondjam, ki is vagy te én nékem. Megköszönni, hogy velünk vagy, és nem ér minket szenvedés, arra nem csak ez az egy nap, de egy élet is kevés. És akkor kezdjük el beszélgetésünket. Hát természetesen az édesanyával való kapcsolatunk hol máshol is kezdődik, mint a születésnél, amikor megszületünk. Na de hát milyen családba is születünk bele? Ez egy nagyon fontos és lényeges kérdés. Az édesanya és gyermek kapcsolat. Erről fogunk most először beszélgetni?
Igen, azt gondolom, hogy a születés egy új ember születése, és minden ember születése egy külön csoda, hiszen minden ember megismételhetetlen, pótolhatatlan, egyedi, és azt gondolom, hogy az, hogy mi szülőként részesei lehetünk egy élet születésének, megalkotásának, ez egy nagyon nagy ajándék. Azt is szokták mondani, hogy tulajdonképpen a Jóisten a teremtés csodájába von be bennünket a szerelem által, hiszen a szerelem gyümölcseként mi is emberi életeket, gyermekeinket hozzuk létre. És ebben a csodában azt gondolom, hogy különösen kivételezett helyzetben vagyunk mi nők, akik ugye 9 hónapon át a saját testünkben növelhetjük, fejleszthetjük a gyermekeinket, ami azt gondolom, hogy ez semmi mással össze nem cserélhető, össze nem téveszthető, nagyszerű dolog, és tulajdonképpen amikor a világra hozzuk a gyermekeinket, akkor ezzel a biológiai ténnyel nem szűnik meg ez a fajta nagyon erőteljes kapcsolat, hogyha nincs is többé már ez a szimbiózis, de én azt hiszem, hogy még nagyon-nagyon hosszú ideig, sőt szerencsés esetben egy életre szólóan ez egy meghatározó kapcsolat marad, és hogyha mi tényleg nem sivárítjuk le az életünket valamiféle biológiai vegetálás szintjére, akkor ezeknek az emberi kapcsolatainknak, az emberi létünknek az igazi példája, mintája lehet az anya és a gyermek közötti kapcsolat, a szülő és a gyermek közötti kapcsolat, hiszen hogyha nem csak test az ember, mint ahogy tudjuk, hanem lélek is, akkor nyilván ennek a testi elszakadásnak, a fizikai megszületésnek a ténye, ez nem jelenti semminek a lezárását, hiszen a lelki fejlődés, a lelki megszületése egy új embernek, ez éppen utána a nevelés során következik be.
Nagyon fontos és meghatározó az első pillanat, amikor megszületik a gyermek a világra, és utána az a jó néhány év, amikor egy éves, két éves, három éves lesz, milyen szoros kapcsolatba és szimbiózisba is kerülő az édesanyával. Ezek az évek meghatározóak.
Igen, minden kutatás és minden emberi tapasztalat azt mutatja, hogy életre szólóan meghatároz bennünket, hogy milyen családba születünk, milyen környezetben töltjük el ezeket a korai gyermekéveket, és óriási a felelőssége a szülőnek, az anyának, hiszen azok a minták, amik akkor vesz át a gyermek szinte tudattalanul, azok éppen azért, mert ez egy ilyen nem tudatos hatás, nem olyan, mint amikor idegen nyelvet tanulunk, vagy Pitagórász tételét, vagy bármi egyebet, hanem szinte szivacsként szívjuk magunkba a világra, az életre vonatkozó szabályokat, ismereteket, mintákat, azok kitörölhetetlenek. Tehát azt hiszem, hogy az, amit többnyire nem tudatosan csinálunk, és nem is kell, hogy tudatosan tegyük, de azért mégse árt, hogyha néha odafigyelünk rá, hogy az, hogy milyen felnőtté válik a gyerekünk, az döntően meghatározza például az, hogy pici baba korától, csecsemő korától mit tapasztal, azt tapasztalja-e, hogy vannak bizonyos szabályok, amikhez igazodni kell, és amiket következetesen betartatnak vele, vagy azt tapasztalja, hogy bármit lehet, bármit megengedhet magának. Mennyire eltérő felnőttek vesznek körül bennünket. Szoktam mondani, hogy ez valahol ott dől el, hogy amikor először megy a kisgyerekkel a boltba bevásárolni az anyuka vagy az apuka, és a kisgyerek több csokoládét szeretne, mint amit a szülő jónak tart, akkor vajon engedjük-e, hogy sírással, hisztizéssel, netán toporzékolással, földhözveréssel elérje mégis, amit ő akar. És ezzel mintegy azt erősítjük meg, hogy nem kell a szabályokat betartani, nem kell komolyan venni, amit a másik ember, akár a szülő mond, hanem ő önző módon kikövetelheti magának azt, amit szeretne. Ez rögzül, ilyen pici korban rögzülnek ezek a minták, vagy az, hogy a másik emberhez hogyan viszonyulunk, hogy adott esetben a gyerekünknek, és csak a gyerekünknek vesszük meg a most még kicsit drága epret, és mi nem eszünk belőle. Ez is egyfajta minta, a saját fontossága, ami egyfelől persze nagyon jó, másfelől viszont, hogyha nagyon megszokja, hogy mindig mindenből neki jár a legjobb, és csak neki, akkor nem kell csodálkoznunk majd kamaszkorában, amikor olyan dolgokat is kikövetel magának, és nem ért meg, hogy nem lehet, amit mi akkor már végképp nem tartunk jónak. No, szóval én azt gondolom, hogy ilyen picinek tűnő dolgok is nagyon fontosak, és főként az, hogy a családon belül mennyire szeretetteljes a kapcsolat, hogy mi az az elvárás, tehát nem csak az az érdekes, hogy legyenek elvárások, szabályok, hanem mi az az elvárás, hogy az-e, hogy ülj csendben a számítógép mellett, vagy a tévé előtt, és játsz, és akkor jó gyerek vagy, vagy pedig picikorától kíváncsiak vagyunk rá, megdicsérjük, fejlesztjük, és azt akarjuk, hogy valóban egy önálló lényé váljon. Nemrégiben hallottam, hogy mostanában már az óvónő képzésben is szerepel az a tanítás, hogy naponta akár többször pozitív visszajelzést kell adni a gyereknek, ki kell mondani, hogy szeretlek. Ez egy nagyon jó dolog, meg fontos. Én mégis azt gondolom, hogy ettől még fontosabb és még jobb, hogyha ezek a szeretett gesztusok, akár a szóbeli kimondása annak, hogy szeretlek, ezek valahogy belülről fakadnak, valahogy az életünk természetes részei, és nem azért tesszük, vagy nem tesszük, mert épp az aktuális gyereknevelési pszichológiai könyvek most ridegebb tartást, vagy ilyen szeretetteljesebbet írnak elő, és akkor, hogyha verssel kezdtük a beszélgetést, és akkor, hogyha szabad nekem is egy picike kis idézetet mondani, egy számomra nagyon-nagyon kedves versből. Nekünk egyetlen gyermekünk volt, Dávid, és ő általános iskolában második osztályos volt, amikor az anyák napi ünnepségen azzal lepett meg engem, hogy míg a többi gyerek a tanítónéni által kiosztott verseket, dalokat mondta, ő egy saját költésű verset adott elő, és ennek a versnek volt egy nagyon érdekes sora, ami lehet, hogy nem pontosan idézem már, hiszen jó régen volt, de valami olyasmi volt benne, hogy szeretlek, mint a réten legelésző tehenek a füvet. És amikor elmondta Dávid ezt a versort, akkor a többi anyuka hát egy kicsit olyan sajnálkozva nézett rám, mert hát mégiscsak nem ehhez vagyunk szokva itt a piros szívecskés anyák napján, emelkedett tündérkék és egyebek közepette, hogy egy tehénhez hasonlítsa a anya-gyerek kapcsolatot egy legelésző tehénhez valaki. Én mégis nagyon-nagyon megörültem ennek a versornak, mert ebből számomra az derült ki, hogy a Dávid és köztem lévő kapcsolat nem csak számomra, hanem az ő számára is annyira természetes volt, annyira magától értetődő, és hogy pontosan azt a fajta tápláló szeretetet éreztem én ki ebből a sorból, ahogy a tényleg a legelésző tehenek számára a friss fű az valami elengedhetetlen és természetes és jó dolog, hogy én azt gondolom, hogy anya-gyermek kapcsolatban, a szülő-gyermek kapcsolatban nagyon nagy eredmény, nagyon jó dolog, hogyha ilyen természetes szeretet alakul ki bennünk. És én azt gondolom, hogyha ez sikerül elérnünk, hogy ez nem valamiféle művi és tanult és elvárásokon, konvenciókon alapuló dolog, hanem a szívünkből, a lelkünkből fakad, akkor tényleg, ahogy természetes az, hogy kisgyerekkorban azt tudjuk mondani, és mondjuk gyakran, hogy szeretlek, ugyanúgy anyák napján a gyerekeink nem azért, mert ez a mi elvárásunk, vagy ez a konvenció, vagy az évnek pont ez a napja lett az anyák napja, hanem mert hogy természetes számukra, akár 5 évesen, akár 25 évesen, vagy 50, vagy még későbbi korban is, akkor ki tudjuk mondani anyák napján, vagy más napokon is, hogy szeretlek, édesanyám. És azt hiszem, hogy ez az a legfontosabb ajándék vagy kapocs, ami összeköthet bennünket, és amit nagyon-nagyon jó megélni.
A kéz, mit ma is látok, ahogy hűti homlokom, gyengébb tán, de most is biztos oltalom. És hallom, ahogy megvigasztaltál, fakoptál a hangod, de így is szíven talál. Most folytogat a félelem, hogy másképp is lehet, s egyszer asztalunknál üres lesz helyet. Mama, jöjj! És sose jut az vissza, amit értem vállaltál. Mégis, hogyha kérném, ma is helyettem adnál. Most folytogat a félelem, hogy másképp is lehet, s egyszer azt elragad. Mama, bárcsak tudnám, mégis hogy vigyázzak rád, hogy ez a bölcs mosoly kísérjen minél tovább. Mama, jöjj még százszor arcodon,
A természetes szeretetet köszönöm szépen, hogy megemlítette, és köszönöm szépen, hogy ilyen személyes példákkal is illusztrálja számunkra, hogy mit is jelent a gyerek számára az édesanya. Nekem ezzel kapcsolatban az a népmese jutott eszembe, amikor igaz, akkor a királylány mondja az édesapjának, hogy úgy szeretem édesapámat, mint a sót, de hát ott is ugye mennyire fontos az életünkhöz szükséges lételemet említi, mint egy nélkülözhetetlen fontos elemet. Fontos a szeretet. Na de milyen szeretet legyen az, ahogy helyesen szereti az édesanya a gyermekét, és hát nem utolsó sorban minden visszatükröződik, hogyan szeret utána majd viszont az a gyermek, hogyan szereti viszont az édesanyját, nagymamáját.
Így van, tehát különösen ebben a mai szeretet hiányos világban azt hiszem, hogy döntő fontosságú, hogy legalább a családban megtapasztalhassák az emberek, és hát kiemelten és elsődlegesen természetesen a gyerekeink azt, hogy egy végtelen szeretet veszi körül őket, egy olyan bizalom, egy olyan szeretet, amire mindig örökké támaszkodhatnak. Ugye szokták mondani nagyon helyesen, hogy a szülők, nagyszülők, a család a gyereknevelés során két fontos dolgot valósíthatnak meg. Az egyik az, hogy valamiféle biztos talajt, valami biztos kapaszkodót adnak. Azt, ahová mindig van visszatérni, ahová jó hazamenni. Azt hiszem, hogy ez nélkülözhetetlen. És sajnos a mai világban nagyon sok olyan gyermek, akinek nem adatik ez meg, aki nem családban, vagy nem szerető családban éli meg az első éveit, vagy növekszik föl, az látjuk, hogy egy életre szóló sérülést szenved, hogy nem kapja meg ezt az ősbizalmat, ezt az eredendő szeretetet, nincsenek meg azok a gyökerei, azok a kapaszkodói, amelyek nélkülözhetetlenek. Ahhoz, hogy egészséges, boldog emberekként éljünk később. De ez csak az egyik, hogy legyenek gyökereink, kapaszkodóink, megkapjuk azokat az értékeket, azokat a fogódzókat, mintákat, biztos tudásokat a családban, amit aztán egy életen át megőrizhetünk és továbbadhatunk. A másik ugyanennyire fontos, hogy szárnyakat is adjunk a gyermekeinknek, hogy megtanítsuk, engedjük őket repülni. Ez megint a mi korunk gyakori tévedése, hogy éppen mert túl féltjük, túl aggodalmasan szeretjük a gyerekeinket, szeretnénk őket minden bajtól, rossztól, a világ kihívásaitól megvédeni, ezért egy olyan búrában akarjuk tartani, amely persze előbb-utóbb szétreped, vagy a világ folyása következtében, vagy a gyerekünk lázadása következtében, vagy egy idő múlva mi nem vagyunk képesek ezt fenntartani. Tehát nagyon fontos, hogy ideje korán engedjük, megtanítsuk az önállóságra, az önálló életre, hogy ne mi döntsünk el mindent, most akár a napi időbeosztásától kezdve, a hivatás választáson, a párválasztáson, a lakóhely választáson át, nagyon sok mindent, bármennyire mi szülők ugye szeretnénk, és hajlamosak vagyunk rá, hogy mi jobban tudjuk, jót akarunk, és azért befolyásoljuk, muszáj belátnunk, hogy nem tudjuk meg óvni a gyermekeinket adott esetben a rossz döntésektől sem. Tehát meg kell, hogy tanulja, és minél kisebb korában tanulja meg, kisebb téteken, hogy vannak rossz döntések, amik negatív következményekkel járnak, és ő fogja annak meginni a levét, ő viseli a következményeit, annál inkább rászoktatjuk arra, hogy felelősen döntsön, hogy ne nagy korában felnőttként érjék esetleg súlyos pofonok azáltal, hogy nem azt kapja a munkahelyen, a iskolában, a párkapcsolatban, amire ő eddig számított, ahogy eddig otthon dédelgették, babuskatták. Tehát fel kell készítenünk az önállóságra, hogy kezdettől, az első pillanattól tudomásul kell vennünk, hogy ez egy ilyen nagyon izgalmas játék, ahogy én képzelem, ha tetszik a Jóisten szép játéka velünk, hogy külön-külön teremt bennünket, nőket és férfiakat, és belénk ülteti a vágyakozást, hogy mégis egészé akkor válunk, ha megtaláljuk a társunkat, és hogy amikor két ember szerelemmel szereti egymást, és valóban egymásra talál a két egymásnak teremtett lény, akkor ez a két világ találkozik, felfigyel egymásra, és egymásba hatol. És tulajdonképpen ennek a testi-lelki egymás világába történő behatolásnak a gyümölcse, az eredménye egy új világ, vagy több új világ, a gyermekeinknek a megszületése. És ezek az új világok, a gyermekeink, ők nem a mi kettőnk lenyomatai, nem kis anyukák, meg kis apukák, hanem pont az az izgalmas, és megint csak nem tudok más szót mondani rá, mint hogy csoda, hogy valami teljesen új jön létre, valami egészen más, akire mi magunk is rácsodálkozhatunk, hogy azt keresni benne, hogy mi az ő csodája, mi az ő tehetsége, hogy a Jóisten neki milyen talentumokat adott, és nem azt ráerőszakolni, amit én gondoltam, amit én szeretnék, hogy váljon belőle, hanem az ő egyéniségéhez megfelelő életre felkészíteni. Ez egy nagy kihívás mindannyiunk számára, hiszen jobb szeretnénk a magunk képére, vagy a magunk elképzelései szerint formálni. Azt hiszem, hogy ez a legfontosabb, amit szülőként megtehetünk, és amit aztán később viszonzásul megkaphatunk, hogy milyennek látjuk magunkat és a másikat egymás szemében. Hogy számomra tényleg ez is egy nagyon csodálatos élmény volt, hogy amikor a kórházból hazamentünk a Dávid születése után, és szoptatás után figyeltem, és rám nézett, és egyszer csak láttam, hogy a szemében ott tükröződöm, hogy pár napja még egyek voltunk, és most külön lények lettünk. És aztán jóval később egyetemistaként írta egy tanulmány Dávid, ami aztán meg is jelent az egyik kötetében, ami arról szól, hogy az ember életét különböző szempárok kísérik végig, hogy az életünkben vannak meghatározó szempárok, az Isten hívő ember számára nyilván alapvetően Isten szeme, hogy az életünket ahhoz mérjük, hogy Istennek tetsző élet legyen, és minden cselekedetünknél bekalkuláljuk, hogy ez vajon hogyan ítéltetik meg, de ugyanúgy sok ember számára az édesanyjának meg az édesapjának a szeme akár él hosszú életet, akár nem, tehát ha már nem él, akkor is megmarad, és örökké velünk van, és örökké látjuk az ő szemében magunkat, és próbálunk megfelelni az ő elvárásainak. Tehát óriási felelősség pici kortól, hogy a gyerekünket hogyan tükrözzük vissza a szemeinkben, mikor erősítjük, mikor biztatjuk, mikor jelzünk vissza neki. Esetleg azt, hogy most valami nem jót tettél, hogy legyen mérce, hogy mennyire hiányzik a mai világunkból a mérce, hogy pontosan lehessen tudni, hogy mi a jó, mi a rossz. Nagyon szerencsések azok az emberek, akik megkapják a szüleiktől, a nagymamájuktól, az édesanyjuktól, az édesapjuktól, a nagyszüleiktől, vagy épp a testvéreiktől ezeket a biztos kapaszkodókat, szabályokat, mércéket, hogy utána el tudjuk magunkat helyezni, hogy mi a jó, mi a rossz, mit szabad, mit nem szabad. És hogyha jó mércéket sugároznak a mi szemeink, akkor lehet, hogy lesz időszak, amikor lázadni fognak a gyermekeink, amikor úgy találjuk, hogy szembefordulnak velünk, hogy valami olyasmit tesznek, ami pont ellentétes az elvárásainkkal, de hogyha eléggé hiszünk ebben a szeretetben, ebben a gyermek-szülő kapcsolatban, akkor biztosak lehetünk benne, hogy előbb-utóbb visszatalál, és hogy ha év minden napján nem is, de hogy ilyenkor anyák napján az ő szeméből is nagymamaként, édesanyaként visszakapjuk azt a sugárzó szeretetet, amit mi adtunk át. És persze azt gondolom, hogy az is fontos, hogy bármennyire pótolhatatlan és semmi mással nem cserélhető az anya és a gyermek kapcsolata, azért ne feledkezzünk meg az apa és a gyermek kapcsolatáról sem, hiszen a család akkor teljes, hogyha együtt vagyunk. És azt gondolom, hogy Szent József napján, vagy június egy bizonyos vasárnapján, amit a világi életben most elterjesztettek apák napjaként, hogy anyaként, nagymamaként is mi is ünnepeljük meg, tartsuk meg, éreztessük a gyerekeinkkel és saját magunkkal, hogy a család az együtt kerek, úgy az igazán jó, hogyha társak, házas társak, együtt maradunk egy családban a gyerekeinkkel, és azt hiszem, hogy ez jelentheti ennek az ünnepnek a legnagyobb üzenetét, hogy így jó az élet, és hogy ezt a családban megtapasztalt jó életet kellene, ezt lenne érdemes továbbvinni a szélesebb köreinkben, a világ más köreiben is.
Dr. Pankucsi Márta jogász szociológusnak köszönöm szépen a beszélgetést.
Köszönöm én is a lehetőséget, és boldog anyák napját.
Anyák napján természetesen nem feledkezünk meg a nagymamákról sem, egy szép gyermekverssel fejezzük be a riportunkat. Gyermeki a gondolat, de mégis szerintem nagyon tartalmas, és kifejezi mindazt, amit egy unoka érezhet a nagymamája iránt. Édeskedves nagyanyukám, anyák napja van ma. Olyan jó, hogy anyukámnak is van édesanyja. Reggel, mikor felébredtem, az jutott eszembe, anyák napján legyen virág mind a két kezemben. Köszönöm, hogy olyan sokat fáradoztál értem, és hogy az én jó anyámat felnevelted nékem. Kedves hallgatóink, ezzel mai női műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő, Farkas Erzsébet. További kellemes rádiózást kívánok Önöknek, viszont hallásra!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A remény hírnökei. Hitélet, nevelés, oktatás, kutatás a Szent István Rádióban.
Feltámadt Krisztus, valóban feltámadt, alleluja! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. Deli Julianna, földrajz, biológia, rajz, média, katolikus hittanszakos tanárnő, teremtésvédelmi felelős, a Jászapáti Gróf Széchenyi István Katolikus Gimnázium és Általános Iskola pedagógusa a Szent Gellér díj aranyfokozatában részesült a tanév elején. Műsorunkban vele beszélgetünk. Tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea.
A remény hírnökei. Értékünk az ember.
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonjánál. Beszélgetésünknek az az apropója, hogy önt Ternyák Csaba érsek úr a Szent Gellér díj aranyfokozatával tüntette ki ennek a tanévnek az elején. Ebből az alkalomból látogattam el most ide az iskolába és önhöz. Kezdjük talán a kezdeteknél, ahogy ön is mondta a bemutatkozásban, elég sok szakja van, földrajz, itt nekem még biológia is fel van sorolva.
Igen, azt már nem tanítok
régóta. Földrajz, biológia, rajz, média, katolikus hit és erkölcstan. Ezek közül a szakok közül melyik volt az eredeti, melyik volt, ami eredetileg vonzotta önt a tanári pályára?
Az eredeti az a földrajz-rajszak volt. Mindig is nagyon szerettem rajzolni, és így gondoltam, hogy akkor a földrajz-rajszakra fogok elmenni, azt el is végeztem, és tehát nagyon szerettem. Igaz, volt előtte egy kis kitérő, mert térképrajzoló is voltam egy évet előtte, de ez is a földrajzhoz kapcsolódik.
Hogy derült ki, hogy jó rajzkészsége van?
Ez már általános iskolában kialakult, mert rajzszakkörre jártam általános iskolás koromban, osztályfőnököm volt a rajztanárom Zsoldos Jánosné, és nagyon szerettem az ő rajzszakköreire járni, és így alakult ez ki.
Milyen technikával tanították önöket, mivel rajzoltak?
Hát akkoriban azért még sokkal jobban meg volt szorítva, hogy egy rajztanár milyen témákat használhat, de természetesen ceruzát, színes ceruzát, festéket akkor is használhattunk már, és a rajzszakkört meg azért szerettem nagyon, mert ott más technikákat is kipróbálhattunk. Például nekem nagyon emlékezetes marad, hogy ott tanultam meg a linoleum meccést, a monotípiát,
Már az általános iskolás korában már így akkor ez kialakult önben, ez a rajz iránti vonzódás, esetleg más művészeti ágak, gondolok itt például festésre.
Az már inkább később volt. Először én Tiszajenőn és Kíséren tanítottam, és amikor visszakerültem Jászapátira a diploma megszerzése után 5 évvel, akkor itt alakult egy festőtábor, a Jászalkotók köre. Szalkári Rózsa hozta ezt létre akkor, és ő hívott ebbe a festőtáborba. És ebben a festőtáborban kezdtem el igazából festeni, először akvarellal, aztán az olajjal is megismertettek, de továbbra is az akvarell az, ami a kedvenc témám.
És milyen témákat szokott festeni, rajzolni?
Leginkább tájképeket, csendéleteket. Most már ez a jaktábor, ez kicsit kezd átalakulni, át is került már Jászapátiról Jászkísérre, de van egy barátnőm, akit még a szegedi főiskolán ismertem meg, és vele minden nyáron megyünk. Többnyire a Balaton környékére, és ott eltöltünk 7-8 napot, és akkor minden nap festünk.
Balaton, különösen a Balaton felvidék az adja a témát.
Igen, nagyon szeretjük, úgyhogy nem is tudunk tőle elszakadni. Mindig minden évben megyünk, most nyáron is fogunk menni.
Akvarelképeket készít?
Igen, igen, elsősorban azt, főleg emiatt is, hogy utazásaim során festek, vagy akár itt Jászapátin is, ha kimegyek a határba biciklivel, egyszerűbb az akvarelt vinni, egyszerűbb kezelni, így aztán ennél maradtam leginkább.
És még a gyermekkori rajz szakkörhöz visszakanyarodva, hogyan tanítják a gyermekeket, hogyan tanították önt rajzolni, illetve hogy ez az évek során átalakult-e, hogy ön hogyan tanítja a gyermekeket, illetve tanította rajzolni?
Hát igen, ez egy nehéz kérdés, soha nem gondoltam még így végig, de hát ha belegondolok, akkor amikor én jártam általános iskolába, mint ahogy az előbb is mondtam, még meg voltak határozva szinte napról napra, hogy mit kell tanítani. Tehát sokkal több betűírás volt például, meg sokkal több csendélet. Rajzpályázatokra is sokat készültünk, de azok inkább a szakkörön voltak. Most talán egy kicsit kreatívabb, de nehezebb is én szerintem, mert sok minden bejött most már a rajztanításba. Bejött a fotózás, a film, a különböző inspirációk felhasználása, ami nekünk akkor még nem volt. Most már nagyon sokszor a gyerekek felhasználják azt is, amit látnak interneten, filmekben, tévében, de a rajzpályázatok is sokszor úgy vannak, úgy írják ki, hogy ezeket használni is kell a gyerekeknek.
Igen, tehát már egy ilyen modernebb technikát.
Igen, a gondolkodásmód is, meg a technika is, mert most már van egy csomó új eszköz, ami nekünk még nem volt. Különféle filcek, akrilfilc, és más egyéb ilyen technikák, sokkal többet használunk rajzlapon kívül más hordozókat is, például színes lapokat sokkal többször használunk már, kicsit látványosabb is. Manapság úgy látom a rajztanítás a pályázatokon is, meg a gyerekek munkáin is.
Itt beszélgetünk a Jászapáti Gróf Széchenyi István Katolikus Gimnáziumban és Általános Iskolában. Gimnáziumban heti hány órában tanítanak még, melyik évfolyamon rajzot?
Sajnos ez most már nagyon lecsökkent. Már nem is tudom visszaemlékezni, hogy mikor volt az, amikor heti 2 óra volt. Először még legalább 5.-től 8.-ig, de most már csak heti 1 óra van. 5.-től 8. osztályig, gimnáziumban pedig már csak 9.-és 10. osztályban van rajztanítás, szintén heti 1 órában.
És ez mire elegendő, mi van benne a tanmenetben, hogy mit kell megtanítani a gyerekeknek ez idő alatt?
Hát sajnos ez már tényleg nagyon kevés dologra elég, főleg olyanokra, hogy ezeket az előbb említett inspirációkat fölhasználják, tervezéseket készítsenek, de sajnos sokszor van az, hogy nem tudjuk ezeket a munkákat befejezni. És ők meg otthon már nem biztos, hogy befejezik, aki nagyon elhivatott vagy érdeklődő, ő igen, és ezért folyamatosan olyan feladatokat kell kitalálni, amit 1 óra alatt is el lehet készíteni.
És a másik szakja pedig a földrajz, az mennyire népszerű ma a gimnazisták körében?
Érdekes ez, mert azt hinne az ember, hogy népszerű, de nem igazán. Én azt vettem észre, ez egy furcsa dolog, hogy nem szeretik már a gyerekek annyira a földrajzot. Például én annak idején nagyon szerettem a térképet nézni, azt lapozgatni, ők pedig egészen másképp viszonyulnak például az atlaszhoz, mint mi. megszokták a GPS-t, és nagyon nehéz rávenni őket, hogy az atlaszt használják, meg úgy használják, hogy azt használni kell. Tehát, hogy lássák a tájat, a földet egészben is, meg részleteiben is. Ők már csak részleteiben látják a dolgokat, én ezt vettem észre.
Most nekem is a földrajzról általános iskolás emlékem ugrott be hirtelen, amikor vaktérképen kellett bejelölgetni a városokat. Ez van még ilyen?
Igen, van még ilyen, de nagyon félnek tőle a gyerekek. Ez a mumus egyébként a témazárukban mindig a vaktérkép. De az érettségiben is benne van, hiába.
Akkor ezek szerint választják a földrajzot érettségi tárgynak?
Igen, minden évben van néhány tanuló, aki választja. Éppen az idén nincsen, de eddig visszamenőleg minden évben volt, meg tudom, hogy jövőre is lesz.
Ön teremtésvédelmi felelős is itt az iskolában. A teremtésvédelem az egyházi iskolákban kiemelt szerepet kap. Milyen módon jelenik meg ez itt az iskola életében?
Hát próbáljuk a rendezvényeinket is a teremtésvédelem gondolatához kapcsolni, és hittanórákon pedig én rendszeresen foglalkozom ezzel. Itt a folyosón kialakítottunk egy vitrint is teremtésvédelem kapcsán, amiben próbálunk időnként újabb dolgokat is elhelyezni, meg egyáltalán megismertetni a diákokat a Laudato Si Ferenc pápa enciklikájával. És jó magam meg, mint ahogy az előbb is mondtam, hittanórán gyakran előveszem, teremtésvédelmi keresztutat szoktam velük mondani, amikor éppen ez az időszak van, és próbálom a témákat is, ha megoldható, ehhez kapcsolni. Ezen kívül van itt nekünk egy nagyon szép előkertünk, próbáljuk ezt is a gyerekekkel megismertetni, még nem készült el, de most éppen szeretnék egy térképet készíteni aktuálisan a növényekkel, mert nagyon sokat változott már, hogy milyen fák maradtak meg, miket ültettünk újra, és ezeket jó lenne velük megismertetni, de nagyon sokan tudatában is vannak annak, hogy nekünk itt van egy nagyon szép előkertünk. Májusban például az óvodások fognak majd a madarakfák napján eljönni ide is, megismerkedni az itteni fajokkal.
Igen, ahogy én is ide érkeztem az iskolában, nagyon szép parkos környezetben van ez az iskola itt a városnak, hát a szélén mondhatom, hogyha heves felül érkezünk be.
Igen, és tényleg nagyon jó ide kimenni. Szerintem nagyon jó helyzetben van a mi iskolánk, mert van egy nagyon nagy hátsó kertünk is, ahol nem csak sportudvar van, hanem még régi tölgyfákat lehet ott találni. Van egy kis sziklakertünk is, amit gondoznak mindig az ötödikes és a hatodikos gyerekek. Be van osztva, hogy mikor kik csinálják. Sajnos a nyári az még nincs megoldva, de ilyenkor tavasszal nagyon szép.
Deli Julianna, a jászapáti Gróf Széchenyi István Katolikus Gimnázium és Általános Iskola Szent Gellér díjas pedagógusa elmondta. Az iskola második emeletén található kápolna oltárképe az irgalmas Jézust ábrázolja. Iskolájuk védőszentje pedig Szent II. János Pál pápa.
Említettük, megemlítette, hogy hittant is tanít a gyermekeknek. Ugye a katolikus iskoláknak küldetése a nevelés, a gyermekek nevelése. Mennyire nyitottak a gyermekek a hit iránt, mennyire nehéz vagy könnyű őket bevonzani a templomba?
Hát hittanórákon nyitottak, nagyon jól el lehet velük beszélgetni, szívesen ismerkednek a Bibliával, akár föl is olvasnak. A templom az már egy kicsit nehezebb. Tanév elején, tanév végén, lelki napokon mindig vannak ott közös szentmisék, de azon kívül sajnos nagyon kevesen járnak rendszeresen a szentmisékre.
Gondolom az osztálymisék itt is vannak önöknél.
Igen, osztálymisék vannak. Van egy nagyon szép kápolnánk a második emeleten. Oltárképünk is van most már. Irgalmas Jézus van a képen, és mivel Szent II. János Pál az iskolánk védőszentje, ő is megtalálható itt a kápolnában. Itt minden héten van áhítat, amit a helyi káplán szokott vezetni, és az év során minden osztálynak legalább egy osztálymiséje is szokott lenni ebben a kápolnában.
Ön a saját hivatásán, életpéldáján, hitéletén keresztül mennyire tudja nevelni a gyermekeket, mennyire lehet rájuk hatni erre a korosztályra, a középiskolás korosztályra?
Elég nehéz. Talán az ember a saját életpéldáján tud hatni rájuk. Már amennyit ők ebből látnak, mert mint mondtam, a misén ritkán vannak ott, de azért vannak olyan osztályok, akik rendszeresen ott vannak, és velük azért egészen más a hittanórákon is, sokkal könnyebben lehet őket bevonni a különböző témákba, meg közös programokra rá lehet őket venni, és ők azért hozzák magukkal a többieket is.
Ahogy a bemutatkozásban olvastam, tehát önt gyermekkorától vallásosan nevelték, és a nagymamáját említette. Hogyan gondol vissza ezekre a gyermekévekre, hogy a szülők, nagyszülők miben tudtak akkor önnek, illetve hát most is miben tudhatnának példát mutatni, segíteni a gyerekek hitéleti fejlődését?
Hát akkor még az tényleg egy kicsit más világ volt. Én a 60-as években voltam kisgyerek, és akkor még természetes volt az, hogy a szülők minden vasárnap elmentek a szentmisére, nagymamám pedig akár hetente többször is elment. Kicsit más volt a szokás a temetőbe járással kapcsolatban is. Nagymamám minden héten ment a temetőbe, mindig mentünk vele együtt, vitt bennünket, ott az ő ismerőseivel beszélgettünk. Érdekes volt ez is, ahogy nem tudom, hogy ma még így van-e, hogy mindig megszorította a kezemet már előre, hogyha jött valaki szembe, hogy kinek kell köszönni. És voltak ilyen technikák, amiket így megtanított akaratlanul is velünk, hát tudatosan, biztosan, de mi azt akkor nem úgy éreztük. Úgyhogy én nagyon jó szívvel emlékszem vissza a nagymamámra, mert nagyon sokáig élt velünk, és nagyon sok mindent köszönhetek neki.
És az önök családjából egy papot is meghívott a Jóisten szolgálatra.
Igen, Deli János, az én édesapámnak a testvére, meg még egy lány testvére volt, hárman voltak testvérek, és ő pap lett, és nagyon sokáig szolgált Egerben. Én főleg a lajosvárosi időszakára emlékszem, mert akkor voltam 10 éves, és nagyon sok időt töltöttünk vele, és nagyon jó emlékek, ezek a lajosvárosi emlékek is, amikor ő éppen ott szolgált. Ahogy vissza tudok emlékezni, nagyon szerették ott Lajosvárosban, mindig zajlott ott az élet, állandóan jöttek ismerősök látogatóba, mindig volt ott valaki, és neki is mindig nagyon sokat segítettek a többiek, állandó ismerősök voltak, emlékszem, hogy mindig megemlékeztek a névnapjáról, születésnapjáról ott a templomban. Én sajnos azóta nem is voltam Lajosvárosban, mióta ő már nincsen ott, de valahányszor átmegyek Egeren, mindig vetek egy pillantást a templom toronyra, hogy elmegyek ott az utca előtt.
Igen, és ahogy említettük, tehát a gyermekeknek a nevelésében, hitre való nevelésében fontosak a jó példák. Mennyire van arra rálátás, hogy pedagógusként, vagy korábban osztályfőnökként, hogy a szülők lelkülete, szülők lelkisége, szülők pozitív hozzáállása, tehát hogy ők hogyan tudnak hatni jól a gyermekekre?
Főleg azok a szülők, akik maguk is rendszeresen járnak Szentmisére templomba, ők nyilván a gyerekeiket is így nevelték, és én azt látom, hogy ezek a szülők az osztály többi tagjára is nagyon jó hatással vannak, hogyha vannak közös rendezvények, akkor is nagyon sokszor éppen közülük kerülnek ki azok, akik sokat segítenek, helyszínt biztosítanak, akár külsős osztály találkozásokra, süteményt sütnek a gyerekeknek, és gyerekeiket is bevonják ebbe.
Gyermekeknek nyárra tábort szoktak-e szervezni?
Igen, szokott lenni tábor. Ennek én ugyan nem vagyok részese, ez valahogy úgy alakult, hogy van egy kolléganőm, aki nagyon elhivatott, Kántorné Pataki Erika, aki elkezdte ezt a táborszervezést, amit bakancsos tábornak nevezünk, azért, mert mindig valami távoli helyen van, egy eldugott helyen van Magyarországon, ahol tényleg csak egymással, meg a tájjal, a vidékkel foglalkoznak a diákok, és ide nagyon-nagyon sok olyan diák is megy, akik egyébként nem rendszeres templomba járók, de itt azért nagyon sok mindent kaphatnak lelkiségből. Más is van ott vele természetesen, mindig a káplánunk is elmegy oda, aki éppen akkor van. Ez is nagyon sokat számít, szentmisén vesznek részt. Ezek a gyerekek minden reggel, este imádkoznak, közös feladataik vannak, és nagyon szeretik ezeket a táborokat. Látogatóba én is elmegyek néha egy-egy napra ezekre a táborokba, és nagyon jó hangulat van ott mindig.
Ahogy említették a beszélgetést, ezzel kezdtük, hogy ön rajzol, illetve fest. Akkor gondolom ez a hobbija jelenleg is.
Hát igen, megvan, de azért azt hozzá kell tenni, hogy iskolaidőben nem nagyon szoktam festeni, tehát szinte kizárólag csak a nyári szünetben van erre időm. Remélem, hogy majd később is lesz, mert most már nyugdíjas leszek, és remélem, hogy tehát évközben bármikor, az év bármely napján elő fogom venni a festéket, vagy több táborba elmegyek esetleg, mint korábban szoktam.
Igen, meg akár akkor az év bármelyik évszakában, ilyenkor például április-májusban a szerintem legszebb a természetnek a zöld színe, és gondolom, hát ez is nyilván inspirálja önt is.
Igen, legalábbis így nézem, hogy milyen jó lenne leülni, de általában ezek a tavasziak el szoktak maradni, még az ősziek kevésbé, akkor ősszel még őszi szünetben jobban rászánja magát az ember, de remélem, hogy a következő években ez nem így lesz.
És végezetül, ahogy itt olvastam, 1991 óta tanít ebben az iskolában, ha visszatekint az elmúlt évtizedekre, kapott-e visszajelzéseket a diákoktól, akik már innen elballagtak, hogy visszajönnek-e, ilyen visszaemlékezések, érettségi találkozók szoktak-e lenni?
Szoktak lenni, hát nyilván én azokon az érettségi találkozókon veszek részt, ahol osztályfőnök voltam, 2-4 osztályos osztályt vittem végig, és velük azért szoktam találkozni, és ők sokat mesélnek, de ami nagyon érdekes, hogy mások is érettségi után úgy 4-5 évvel főleg szoktak akár interneten jelentkezni, hogy valamire emlékeznek, és akkor az eszükbe jutott valami kapcsán, és akkor elmondják, vagy kérdeznek a média tanulással kapcsolatban, filmekről, erről, arról is szoktak kérdezgetni.
És végül mit jelent önnek ez a Szent Gellér díj?
Nekem ez nagyon nagy megtiszteltetés. Igazából én erre nem is számítottam, és nagyon nagy meglepetésként ért, amikor megtudtam, hogy én ezt megkapom, és ugyanakkor nagyon büszke vagyok rá, hogy megkaphattam, és abban is biztos vagyok, hogy ez ennek az iskolának is köszönhető, mert ez az iskola nagyon sokat tesz azért, hogy az iskolában azért minél több diákunk megtalálja a hitét. És szerencsére azért vannak is olyanok, akik itt lesznek első áldozók, akár a nagyobbak közül is, vagy akár bérmálkozók. és úgy gondolom, hogy ebben azért mindannyiunknak részünk van, nem csak a hitoktatóknak, hanem az egész tantestületnek.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és Isten áldja hivatását, munkáját.
Köszönöm szépen.
Deli Juliannával, a Jászapáti Gróf Széchenyi István Katolikus Gimnázium és Általános Iskola Szent Gellér díjas pedagógusával hallottak interjút.
Műsorunk a Szent István Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánrádió.hu.
Kedves hallgatóink, ezzel műsorunk véget ért. További tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea. Feltámadt Krisztus, valóban feltámadt. Alleluja!
A Remény hírnökei című műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610 számon, e-mailt pedig az infokukat@szentistvanradio.hu címre küldhetnek.